Jó napot kívánok! Elnézést a késésért, a intelligencia szintemet az új tavaszi szünet maximálisan meghaladja, úgyhogy elzarándokoltam arra az órámra, ami ugye a másik héten szokott lenni. Nem jött egyetlen egy hallgató, ezen annyira nem csodálkoztam egyébként, de azon, annál inkább, hogy láttam, hogy a hallgatói egész más terembe igyekeznek, úgyhogy hát megkérdeztem, hogy hát mégis miért nem hozzám, és mondták, hogy most nem az a hét van. Na mindegy, hol is tartottunk? Ugye háromdimenziós inkrementális képszintézis, csővezetéken megyünk végig, ahol minden műveletet olyan koordináta rendszerbe fogunk megcsinálni, amelyben ez a művelet a lehető legegyszerűbb, tehát transformálgatni fogjuk az objektumokat, transformálni meg nem lehet akármit, ezért még tesszelláljuk is, azaz három szögeket engedünk végig csak a csővezetéken, mert ugye a homogén lineáris transformációk azok háromszöget háromszögbe képeznek le, mást viszont típust nem tartanak meg. Ugye múlt órán beszéltünk a tesszellációról, és elkezdtük a transformációs láncnak a fölépítését is. Összességében ez egyetlen egy 4x4-es mátrix lesz, tehát ha úgy tetszik, 16 számról fogok most, ha már elkezdtük, de most folytatjuk, mit tudom, a 30-40 percet beszélni. Ilyen 4x4-es mátrixben ennyi szám van. Ugye ezt a 4x4-es mátrixot elemi transformációk sorozatával építjük föl, aztán majd ugye egy mátrix vektor szorzással fogja a hardware megcsinálni. Hát ezek az elemi transformációk. Először is a modellezési transformáció, ami a világot eltolja, felnagyítja, elforgatja úgy, hogy az objektumok a világban az ő megfelelő helyükre kerüljenek. Ugye már ezt is elemi transformációkból raktuk össze, mint skálázás, elforgatás, meg eltolás. Aztán ugye a világot tovább visszük, nem itt oldjuk meg a láthatósági feladatot, ahogy azt a sugárkövetést tenné, hanem tovább visszük egy olyan alkalmas koordinátarendszerbe, ahol a láthatósági vizsgálat triviálissá válik, hát legalábbis sokkal egyszerűbbé válik, ugye ez a képernyő koordinátarendszer, mert ebben a koordinátarendszerben a sugarak egymással párhuzamosak, az XY koordinátájuk egy az egyben megegyezik azon pixel XY koordinátájával, amin ők átmennek, és ugye az Z-tengellyel is párhuzamosak. Ugye ahhoz, hogy a világot átvigyük ide, a kamerát kell követni, persze ugye a transformációt mindenre egyszerre fogjuk végrehajtani, tehát ugyanazt a képet várjuk a transformált esetben, mint az eredetiben, mert a kamera is transformálódik, meg a világ is transformálódik. Ugye a kamerát követjük, mert azt szeretnénk, hogy az általános helyzetű, orientációjú, főnézetirányú kamerából a végén egy olyan speciális kamera legyen, amely ugye a sugarakat itt a szembe találkoztatta, itt pedig egy ideális ponton fogja találkoztatni, amely ideális pont az Z-tengely végén van, vagy ugye az Z-tengely irányában van. Ugye ennek az első lépése a kameratranszformáció, amit még szerdán kivégeztünk, hogy ez csak egy eltolás, elforgatás, ami a kamerát az origóba viszi, és az optikai tengelyt, a főnézet irányt pedig a mínusz Z tengellyel hozza a fedésbe. Ugye azért a mínusz Z irányba, mert jobbkezes szabályt alkalmazunk, ugye jobb az X, Y a fölfele, akkor a harmadik ujjam felé néz. És akkor most jön az az érdekesebb dolog, amely a kameratranszformációt tovább löki normalizált eszközkoordinátarendszerbe, tehát azokból a sugarakból, akik itt még az origóba találkoztak, párhuzamos sugarak lesznek. Ugye ez nem lehet Descartes koordinátákban lineáris művelet, mert ugye egy lineáris művelet nem tud egy véges pontot, az origót ebben az esetben, a végtelenre egy ideális pontba leképezni. De mindenkit megnyugtatok, akit most borzasztóan izgul, hogy akkor ez milyen transformáció lesz, a homogén lineáris transformációk között találunk megfelelőt. Ezért tanultunk projektív geometriát. Aztán ugye normalizált eszközkoordináta rendszerben a vágási algoritmus eltávolít mindent, aki kilóg abból a tartományból, ami egyáltalán rávetülhet a képre. Ugye az a tartomány itt egy piramis, csúcsa a kamera, oldalai az ablak, a transformáció után ebből a látható részből egy kocka keletkezik, ugye -1, -1, -1, 1-1 sarokpontokkal, ezt már láttuk ugye kétdimenziós esetben, GPU programozás kapcsán. Ugyanez a háromdimenziós esetben is, persze, azzal kiegészítő, hogy az ére is ezt a -1, 1 korlátot kell tartani. Aztán a vágás után már egy egyszerű skálázás és eltolás fizikai képernyő koordináta rendszerbe visz. Hát ezen már nem fogunk annyit molyolni, mert ez a történtek után elég triviális, hogy hogy kell skálázni meg eltolni ahhoz, hogy XY-ban a -1, 1-ből éppen a viewport keletkezzen, Z-ben pedig a -1, 1-ből a 0-1 keletkezzen. Aztán a fontos műveletek, mint például a láthatóság számítás képernyő koordináta rendszerben lesznek megvalósítva, azért, mert ott egyszerű. Kivégeztük a tesszellációt, az alapötlet az, hogy a paraméter teret tesszelláljuk, tehát ott veszünk föl diszkrét pontokat, és azokat a pontokat kötjük össze, miután ugye a paraméter párt, UV párt a parametrikus függvény segítségével leképezzük a háromdimenziós térbe, azaz azonosítunk pontokat a felületen, itt azokat a pontokat kötjük össze háromszöggel, akik paraméter térben folytonosak. Ugye azt is megállapítottuk, hogyha a háromszögek tényleg geometriai értelemben használjuk, akkor csúnya képet kapunk, mert ugye a háromszögeknek van egy konstans, fix normálvektora, ugye a normálvektor fontos szerepet játszik az árnyalásban, és hogyha a normálvektor, akkor ennek megfelelően ugrásszerűen változik, ahogy az egyik háromszögből a másik háromszögre lépek, a keletkező képe nyilvánvalóvá válik ez a háromszöges közelítés. Közelítek, és rögtön látszik ennek az eredménye. Ezért azt a trükköt fogjuk elkövetni, hogy amikor a tesszelláció során az egyes UV párokhoz pontokat generálunk a felületen, akkor ott kiszámoljuk az eredeti felület normál vektorát is, és ezt hozzá passzintjuk a ponthoz, mint egy leíró tulajdonságot. Ugye ez a úgynevezett árnyalási normál megy a ponttal, a csővezetéken, és amikor színszámításra kerül a sor a háromszög egy belső pontjába, akkor itt a belső pontban megpróbáljuk kitalálni, hogy mi lett volna az eredeti felület normál vektora abból, hogy a háromszög három csúcsának normál vektorait, árnyaló normál vektorait interpoláljuk. Tehát ugye az az interpolált vektor szép simán fog átmenni, ahogy én a háromszögön belül az egyik csúcspontból a másik csúcspont felé közeledek. És akkor ez a csúnya háromszöges kinézet eltűnik a képről. Ugye azt is megállapítottuk, hogy normál vektor parametrikus felületre úgy számítunk, hogy parciális deriválás U szerint, V szerint vektoreális szorzás. Egyébként ugye azt is emlegettem, hogy inkrementális képszintézisben a parametrikus egyenleteket fogjuk nagyon szeretni, azért mert ezeket könnyű háromszögekkel közelíteni. Sugárkövetésnél az implicit egyenleteket szerettük nagyon, mert ott a sugár, felület, meccés pont az egy skalár egyenletre vezet. Le is programoztuk rögtön, tehát ugye a GPU-n egy objektum az egy VAO, általában ugye meg kell konstruálni, tehát azonosítót kell kérni, aztán majd ugye ezt kell bindolni, hogyha erre a VAO-ra szeretnék hivatkozni. Ugye a főrajzolás a úgynevezett draw hívás vagy draw call, amikor is megmondjuk, hogy a VAO-ban tárolt pontokra milyen topológiát, milyen primitíveket kell illeszteni. Hát itt mondjuk triangles-t fogunk használni, mondtam, hogy házi feladat, hogy próbálják ezt átírni hatékonyabb megoldásra, ugye triangle strip alkalmazásával. Most egy általános geometria az lehet mondjuk egy kocka, vagy valami olyasmi, amit egy fájból törtünk be, vagy pedig lehet olyasmi, amit idáig részletesen kezeltünk, amit parametrikus felületnek hívunk. Ugye a parametrikus felület az valami olyasmi, hogy van UV tartománya, tipikusan az egység intervallum, vagy összességében egy egység négyzet, és ehhezen UV párokhoz pedig tartozik egy egyenlet, ami minden UV párhoz a háromdimenziós térben kijelöli a felület pontját. Egy ilyen parametrikus felületet programozási szempontból, hogy egyrészt az definiál, hogy mi ez az egyenlet, mi ez az RUV, Meg hát mi ennek a parciális deriváltja U meg V szerint, mert a normál vektorhoz ez kell. Ugye ennek a implementációja persze akkor ezek után az RUV tényleges megvalósításától függ, tehát külön kéne kezelni mondjuk a gömböt, meg a hengert, meg a paraboloidot, meg bármit, aminek Bézié felületet, aminek ilyen parametrikus egyenletét elő tudjuk írni. Na de az a része, amit idáig tárgyaltunk, hogy igazából a paraméter tartományban sorokat és oszlopokat kell azonosítani, egyenként végig kell menni ezeken a diszkrét pontokon, a diszkrét pontokba kell kiértékelni a felület egyenletét, és paraméter tartományban szomszédos pontokból pedig háromszöget képezni. Ez teljesen általános, ez nem függ igazából attól, hogy milyen felületi egyenletről van szó. Ugye akkor ezt úgy kell megcsinálni C++-ban, hogy ez a parametrikus felület egy alaposztály, aminek a create-je az, amit szóban idáig elmondtam, tehát végigmegyünk az összes cellán, a sorok oszlopok által definiált cellán, minden cellában lesz két háromszög, minden háromszögnek van három csúcsa, ezekben a csúcsakban kiértékeljük a felület egyenletét, meg a normál vektort is kiszámoljuk. Ugye ezt szépen a CPU-n egy VTX data nevű tömbben föltöltögetjük, aztán áttoljuk a GPU-ra, ott egy VAU-ban ez tárolva lesz, és még arról is rendelkezni kell, hogy akkor a GPU most már ott a VAU, meg a VAU-ban ugye VBO-k, ugye Vertex Buffer Object-ek, most ebben az esetben egyetlen egy ilyen tömbbe ömlesztettünk be mindent, a pozíciót is, a normál vektort is, meg az UV-t is, hogy jönnek a csúcspontok egymás után. Ugye rendelkezni kell arról, hogy akkor ebből a tömbből hogyan működtetjük a csővezetéket. Ugye a csővezeték elején a vertex shader, ugye csúcspont árnyaló van, bemeneti regiszterekkel, több ilyen bemeneti regiszterrel, tehát el kell magyarázni a GPU-nak azt, hogy akkor ebből a tömbből, amikor egy csúcspont földolgozása következik, akkor melyik bemeneti regiszterben milyen adatot kell átmásolnia. És ugye itt azt mondtuk, hogy a 0-as, 1-es, 2-es bemeneti regisztereit fogjuk a vertex shadernek használni, mégpedig a 0-asba a adott csúcspont helyét fogjuk elhelyezni, az 1-esbe az adott csúcsponthoz tartozó árnyalási normát, a 2-esbe pedig az adott csúcsponthoz tartozó UV paraméter párt, ugye ez textúrázáshoz nagyon hasznos. Ugye minden ilyen regiszter float 4-es, hát akkor ugye a pozícióhoz 3 float kell, a normálhoz is 3 float kell, az UV-hez 2 float kell. Ez azt jelenti, hogy a float 4-ből hát nem használunk ki mindet. Ugye a rendelkezés úgy szólt, és azért jegyezzük meg, mert hát amikor majd a vertex shader-t fogjuk írni, akkor hát ezen feltételezések alapján kell az egészet implementálni. Tehát a nullásba bemásolunk 3 floatot, mégpedig a kezdő címhez képest olyan offsetről kapjuk le az adatokat, amely offset a pos változónak az offsetje. Ez látszik, hogy ebben az esetben ez nulla. Ugye az egyes regiszterbe bemásolunk 3 floatot, ebből a struktúrából mégpedig olyan offsettel, amely offset a norm változóhoz tartozik, tehát ugye ez a három float, ez tényleg a normál vektor három komponense lesz, és bemásolunk a kettes regiszterbe 2 floatot, mégpedig olyan offsetről, ahol az U kezdődik, tehát az U-t és a V-t fogjuk elhelyezni. Ugye ha van egy ilyen általános paraméteres tömböm, akkor innen speciális paraméteres tömbök definíciója csak annyit jelent, hogy megmondjuk, hogy akkor egy UV-hez, egységintervallumban van, hogy kell pontot és normál vektort gyártani. Hát ezt megnéztük gömbre, megnéztük zászlóra, megnéztük tóruszra, kétféleképpen is. Ugye az egyikben azt az általános sémát használtuk, hogy parciális deriválás U szerint, V szerint vektorális szózás, a másikban pedig egy picikét elgondolkoztunk, és a geometriai tartalom alapján rögtön meg tudtuk mondani, hogy a tórusz egy pontjában mi a normál vektor, tehát nem parciálisan deriváltunk, hanem ebből a interpretációból kitaláltuk a normál vektort. Ugye a Möbius szallag az a házi feladat miatt érdekes, valahonnan előloptuk a Möbius szallag paraméteres egyenletét. Ugye azt kell implementálni ahhoz, hogy a pontunk egy UV-hez meglegyen. Aztán parciális deriválásokkal, meg vektorális szorzásokkal, egy a vektorális szorzás, ugye a cross előállítottuk a normál vektorát, meg ugye azt is megállapítottuk, hogy tulajdonképpen, hogyha a Clifford osztályunkat, amit fél év elején kitaláltuk, egy kicsit általánosítjuk, akkor a deriválást az automatikusan megcsinálja helyettünk. Jó, és akkor elkezdtük a transformációkat fölépíteni, tehát ugye az egy transformációra lesz szükségem az MVP-re, de hát elemenként épül ez föl, ugye az első a modellezési transformáció, aminek az inverzét kell alkalmazni a sík paramétereire, amiben ugye a normál vektor is szerepel, mégpedig úgy, hogy ez a normál vektor is tartalmazó sík paraméter oszlopvektor, hogyha ezzel is sorvektorként szeretnék megküzdeni, akkor az inverst még transponálni is kell. Ugye ez az első művelet. A második művelet a világot továbbvinni kamerakoordinátorrendszerbe, aztán pedig kiegyenesíteni az összetartó sugarakat, hogy azok párhuzamosak legyenek egymással. Jó, hát a modellezési transformáció, skálázás, elforgatás, eltolás, mindegyiket kitaláltuk már, csak hát implementálni kell, és össze kell szorozgatni egyé. Megcsináltuk kameramodellt, pedig a korábbi sugárkövetésnél alkalmazott kameramodellhez képest. Egy kicsit tovább gondoltuk, elsősorban annak érdekében, hogy a kameramodell intuitív paramétereket tartalmazzon, könnyű legyen azt ugye, felhasználói szinten beállítani. Ugye egy kameramodell egy pontból áll, meg egy téglalapból, ugye a pont a nézőnek a szeme, a téglalap pedig a képernyő. Ugye, hol van a téglalap középpontja, ez a Luket pont, megadunk egy preferált függőleges irányt, azért hívom preferáltak, mert majd a tényleges függőleges iránynak merőlegesnek kell lenni a nézeti irányra. Ahelyett, hogy ugye ennek az ablaknak a szélességét meg a magasságát adjuk meg, a függőleges látószöget specifikáljuk, a vízszintes méretét pedig az ablak oldalarányával, aspektus arányával definiáljuk, ami kifejezi, hogy mi a szélesség meg magasság arány. Ugye azért használjuk ezeket, mert ezek sokkal intuitívabbak, mint megmondani, hogy egy ilyen ablak pontosan mekkora méretű a világban. Amikor magunkról beszélünk, akkor magunkról is azt mondjuk, hogy kb. A látószögünk, hogy 30-40 fok, ugye kb. Ezt látjuk. Ugye az aspektus arány meg azért érdekes intuíció szempontjából, mert illik ugyanazt az aspektus arányt betartani a kamera téglalapjára, mint amilyen aspektus arányjal a fénykép rendelkezik, mert hogyha ezek különbözőek, akkor persze a látvány torzított. Jó, ugye azt megbeszéltük, hogy hogy kell a világot átvinni kamerakoordinátarendszerben. Tehát először is felvettünk egy bázist, a kamerában az U a jobb irányba mutató egységvektor, a V fölfelé mutató egységvektor, a VV meg a nézet iránynak a mínusz egyszerese. Ugye azért járunk mindig így el, mert igazából egy mátrix azt fejezi ki, hogy a bázissal mi történik. És akkor megnéztük, hogy mit szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy ez a kamera vagy a szem bemenjen az origóba. Ugye ez egy eltolás. Eltolásnak a 4x4-es homogéniális transformációs mátrixát ismerjük. Főátlóba 1-1-1, a negyedik sorba pedig az eltolás vektor 3 komponense. Hát az i-ból nullát kell csinálni, ez mínusz i. Majd egy orientációváltás következett be, ami ugye az UV vevét fedésbe hozza az XYZ-vel. De azt csináltuk, hogy mivel ez ebbe az irányba nehéz, viszont vissza irányban triviális, ugyanis a mátrixnak, egy homogéliás transformációs mátrixnak, hogyha affin transformációról van szó, éppen az a jelentése, hogy mi történik az I, J, K bázisvektorokkal, és mi történik az origóval a transformáció végrehajtása során. Tehát, hogyha itt nem volna mínusz egy, akkor ez, tehát ide fölírom az U, három komponensét az első sorban, a V3 komponensét a második sorban, a V3 komponensét a harmadik sorban, a negyedik sor pedig 0-0-0, affin transformáció, negyedik oszlop 0-0-0-1. Ez azt mondja, hogy ez egy olyan transformáció, ami az I-ből az út, a J-ből a V-t, a K-ból a vevét gyártja le, az origót pedig helyben hagyja. De nekünk nem ez kell, hanem ennek az nekünk ez kell, ugye, ami ebből ide visz, nem pedig fordítva, tehát akkor oda rakjuk a inverst. És még ugye azzal fejeztük be múltkor, hogy ráadásul ezt az inverse nagyon könnyű kiszámolni, mert ez egy ortonormált mátrix transzponátja megegyezik az inverzével. Na menjünk tovább, akkor most már kamerakoordináta rendszerben vagyunk, ugye kamerakoordináta rendszerben a szem az origóban van, az optikai tengely, ugye főnézet irány pedig a mínusz z irány, függőleges irány az y, a jobb irány pedig az x. Pihentetésképpen csináljunk egy egyszerű transformációt, ami egy egyszerű skálázás lesz, és igazából az a legfontosabb célja, hogy innen a további képleteket egyszerűsítse. Ugye ez a látószög normalizálás annyit csinál, hogy az egész teret, beleértve az objektumokat és a kamerát is egyszerre torzítja, úgy, hogy a látószög a torzítás után mindig 90 fokos legyen. Miért? Mert akkor nem kell szórakozni innen azzal, hogy ez a szög pontosan milyen, mert a transformáció után mindig 90, és az pedig, azzal pedig könnyen lehet számolni. Hát hogyan lehet akkor egy ilyen elrendezésből, egy olyan elrendezést csinálni, ahol a látószög 90 fok, de a szemtől való távolság, tehát az z-koordináta nem változik. Ugye nézzünk rá, ugye ez a látható tartomány, egy ilyen csonka gula. Nézzünk rá oldalnézetben erre, itt fölismerhetünk egy háromszöget, azaz ugye a hátsó vágósiknak a távolsága a szemtől az BP, hogyha ez a szög field of view, akkor ennek a háromszögnek, derékszögű háromszögnek a másik magassága BP-szer tangens field of view per 2. Hogyha ez a szög 90 fok volna, akkor ez egy egyenlő szárú derékszögű háromszög volna, tehát akkor a magasság, hogyha BP ez az egyik lába ennek a derékszögű háromszögnek, akkor a másik lába is BP, tehát akkor magasság BP. Ugye mi az a skálázás, ami BP-szer tangens field of view per 2-ből BP-t csinál? Hát tangens field of view per 2-vel való osztás. Tehát skálázzuk az y értékeket ezzel, az e értékeket nem bántjuk, ugye ez csak egy skálázás origó helyben marad, affin transformáció. Ugye mit kell csinálni az x-el? Az x-el ugyanezt kell csinálni, hogy az x-nél ez a magasság a függőleges látószög tangense és még az aspektus aránynak a szorzata. Tehát ott ugye nem, ugye a vízszintes mérethez nem vízszintes látószöget használok, hanem a függőleges méret és az aspektus arány kapcsolatával építkezek, tehát itt ugye ez lesz a skálázó faktor. Jó, hát ez egy egyszerű dolog, skáláztuk, normalizált kamerakoordináta rendszerbe vagyunk, normalizált kamerakoordináta rendszerbe, továbbra is a mínusz irányba nézünk, az x irány, a jobb irány, y irány, a függőleges irány, és a látószög is 90 fok. Jó, elemenítsük föl egy picit általános iskola ismereteinket az egyenes explicit egyenletére. Fél év elején, ugye, amikor modellezésről volt szó, akkor például az egyenletek kapcsán is az egyenesre is többféle egyenlet felmerült, akár ez az explicit egyenlet is, y egyenlő mx plusz b, amikor azt mondtam, hogy hát persze van is, de hát nem fogjuk használni. Hát ez most egy kivétel, mert most mégiscsak jól jön. Ugye így néz ki egy egyenesnek az egyenlete, most ez az egyenes nekünk a sugár lesz, ahol az m a meredekség, a b pedig megmondja azt, hogy ez az egyenes hol metszi a y-tengelyt. Képzeljük el a sugarat, és próbáljunk ilyen egyenletet találni hozzá. Ugye a sugarak kamera koordináta rendszerben az origón keresztül mennek, mert a szem az ott van, ugye a sugarak azok onnan indulnak ki. Tehát ebben a koordináta rendszerben a sugaraink olyan jellegű egyenletekkel írhatók le, hogy y egyenlő mx. Jó, mert hogyha x nulla, akkor az y-nak is nullának kell lenni, ez jelenti azt, hogy az origón megyünk át. Azt szeretnénk, hogy ebből a sugárból vízszintes sugár legyen, ilyen. A vízszintes sugár explicit egyenlete pedig mit jelent? Az x akármilyen értéket fölvehet, az y egy ottányit nem akar megváltozni, tehát y egyenlő b. Tehát egy ilyen egyenletű egyenesből a transformációnak egy ilyen egyenletű egyenes kell csinálni. Ugye ez a cél. A dolog egy kicsit komplikáltabb, mert 3D-ben vagyunk, és ráadásul nem az X-et tekintjük független változónak, hanem az Z-t, de a lényegét tekintve erről van szó. Akkor most írjuk fel a sugár egyenletét rendesen, azt mondván, hogy igazából az Z az akármilyen értéket fölvehet, és akkor ehhez képest specifikáljuk, hogy mennyi az X, meg mennyi az Y. Hát ez így néz ki, hogy akkor az Z az tetszőleges, az X az MX-szer Z, tehát az M a meredekség az E-re vonatkoztatva, az X koordináta meredeksége az E-re vonatkoztatva, hogy az Y meg MY-szor Z, ugye tessék ezt egy az egybe gondolatba áttenni erre az esetre, MY-szor Z, ahol a MY megint egy meredekség, az Y-nak az E-re vonatkoztatott meredekség, és a mínusz előjelek pedig azért vannak benne, mert a mínusz Z irányba nézek, de továbbra is szeretném azt elvárni, hogy ha az M pozitív, akkor ez fölfelé menjen. Jó? Mindenki látja, hogy ez egy egyenes egyenlete? Egy egyenes egyenlete, ahol a Z szépen akármilyen értéket fölvehet, és akkor az X meg az Y hozzárendelődik ugyanazon az elven, ahogy az explicit egyenletben. És ráadásul át is megy az origón. Az MX-MY a meredekség, milyen értékeket vehet ez föl? Hát, hogyha itt vagyok a csonkagulla tetején, nem véletlenül nyitottam ki a látószöget 90 fokra, akkor ez meredekség 1, akkor lefelé megyek, meredekség mínusz 1, a kettő között pedig az MX-MY, hát mínusz 1 és 1 közötti értéket vehet csak föl. Ezért normalizáltam, hogy ilyen egyszerű dolgom legyen. Na ebből az egyenesből kellene egy ilyen egyenest csinálni, normalizált eszközkoordináta rendszerben, ahol az egyenesek az Z-tengely végén metszik egymást, tehát párhuzamosak az Z-tengellyel. Mi az, hogy párhuzamos az Z-tengellyel? Hogy az X és az Y koordináta nem függ az Z-től, de az Z az akármilyen értéket fölvehet, hogy ne keverjük össze a két koordinátákat, ebben a koordinátarendszerben az XYZ-t csillaggal jelölöm, tehát ennek X csillag, Y csillag, meg Z csillag a 3D kárt koordinátája. Tehát ugye ez egy vízszintes egyenes lesz, az X meg az Y nem függhet az Z-től, és akkor az X és az Y valamilyen konstans, de milyen konstans is? Tehát amikor a tetején vagyok ennek a gúlának, akkor az MX-MY 1, vagy MY 1, itt pedig ugye normalizált eszközkoordináta rendszerben ez a kocka mínusz 1, mínusz 1, mínusz 1, 1, 1, 1 sarokpontú kocka, tehát ha tetején vagyok, akkor itt is a tetején kéne lenni, hogyha az alján vagyok, akkor itt is az alján kéne lenni, tehát amikor a meredekség 1, akkor az Y-nak 1-nek kell lennünk, a meredekség mínusz 1, az Y-nak mínusz 1-nek kell lenni, közben pedig szépen folyamatosan kell átmenni a mínusz 1-1-be. Tehát mi lesz az XY? Hát az MX-MY. Jó? Mert akkor vagyok pontosan egy egység kocka belsejében, hogyha itt ugye a normalizálás már megtörtént. Jó, hát akkor ugye ezt szeretném, azaz, van egy egyenesem, Z tetszőleges, aminek az egyenlete ez, mínusz MX-szer Z, mínusz MY-szor Z, ez az X meg az Y, az Z meg Z, és ebből szeretnék egy olyan egyenest létrehozni, ahol az X és az Y konstans, mégpedig MX-MY, a Z pedig, hát az a független változó, akármilyen értéket fölvehet. Mi az a művelet, ami ezt nekünk megcsinálja? Ugye láttuk, hogy ez nem lehet lineáris művelet Descartes koordinátákban, tehát nem érdemes affin transformációk között keresgetni, mert biztosan nem találunk ilyet, de homogén lineáris transformációk között érdemes. A homogén lineáris transformációk meg homogén koordinátákat transformálnak, tehát az első lépés az lesz, hogy a Descartes koordinátákat átváltjuk homogén koordinátákká. Tudjuk, hogy mi az elv, Descartes koordináta a hármashoz hozzárakok egy egyest. És itt is a Descartes koordináta a hármashoz hozzárakok egy egyest, és akkor keresünk egy transformációt, ami ebből a négyesből ezt a négyes gyártja le. Még egy dolog. Ugye a homogén koordináták azért homogén koordináták, onnan kapták a nevüket, hogy jogom van megszorozni azt a négy paramétert valamilyen skalárral. A lényeg az, hogy mind a négyet ugyanazzal a skalárral kell megszorozni, azaz pontot abszolút nem befolyásolja, nem módosítja. Most nézzük ugye, hogy miből mit szeretnék, és akkor jogom van ezt a négyest megszorozni valamivel, nyilván olyasmivel fogom megszorozni, hogy lehetőleg a jobb oldal leginkább hasonlítson a bal oldalra, mert akkor kell minimálisan csavarintani a transformációnak. Ha mikor fog a jobb oldal leginkább hasonlítani a bal oldalra? Hát akkor, hogyha ezt a négyest, mind a négy számot mínusz z-vel szorozzuk meg. Jó? Ez, mind a négyet mínusz z-vel megszoroztam, ugyanazt a pontot jelenti, mint ez. És akkor ugye a homogénlineáris transformáció egy 4x4-es mátrix, találjuk ki. Melyik az a 4x4-es mátrix, amely ebből a négyesből ezt a négyest állítja elő, mégpedig úgy, hogy tetszőleges mx, my, hát mínusz egy-egy közötti értékre, most nem érdekes, és tetszőleges z-re, ebből mindig ez lesz. Ha nézzük az első sort. Mi lehet itt? Itt négy számnak kell egymás mellett lenni egy 4x4-es mátrixben. Mi lehet itt azon feltétel mellett, hogy akármilyen értékű is az my, mx meg az z, a első koordinátája ennek a négyesnek mindig megmarad. Mit lehet ideírni? Hát egy nulla nullát, ugye más nem igen. És hasonlóképpen mi lehet a másik oszlopban ahhoz, hogy akármilyen is az mx, my meg az z, a második koordináta is megmarad. Hát csak ezt. Utolsó. Mi lehet itt ahhoz, hogy ebből akármilyen is az mx, my, csak a mínusz z marad, hát 0, 0, mínusz 1, és még ugye mi lehet itt, ebben a négy helyen, az látszik, hogy az mx, my nem befolyásolja az eredményt, tehát azt ki kell gyomlálni belőle, de nullát kell írni, hogy a harmadik meg a negyedik helyen mi van, azt még ilyen egyszerűen nem tudtam megmondani. De nem baj, nem keseredünk el, most akkor nézzük egy kicsit részletesebben. Ugye ez a három oszlop már megvan, még itt az alfa bétáról kellene rendelkezni. Akkor nézzük ezt. Tehát mínusz mx-szer z-szer nulla, mínusz my-szor z-szer nulla, ezek kiesnek, hál' Istennek, ezért vettem ezeket nullának. Ugye z-szer alfa, meg egyszer béta, az mínusz z-szer z-csillag, ugye a z az eredeti z-koordináta, z-csillag, meg a transformált pontnak a z-koordinátája. Tehát az alfát és a bétát úgy kell kitalálni, hogy ez teljesüljön, mégpedig úgy, hogy ne csak az egész egyenes menjen át, ebből az egyenesből ez az egyenes keletkezzen, hanem még az is teljesüljön, hogy amikor belépek ebbe a csonkagúlába, akkor a belépési pontnál vagyok, ha pedig kilépek a csonkagúlából, akkor a kilépési pontban vagyok. Tehát amikor belépek ebbe a gúlába, akkor a z az egyenlő mínusz fp. Amikor itt belépek ebbe a kockába, akkor a z csillag egyenlő mínusz egy. Hát akkor a z helyére beírjuk a mínusz fp-t, a z csillag a mínusz egyet, és akkor kapok egy egyenletet, meg itt is az z helyére a mínusz fp-t, az alfára és a bétára. És ugyanezt eljátszuk a kilépési pontra. Tehát ugye ott lépek ki, ahol az z az mínusz bp, itt pedig, amikor a z csillag plusz egy, tehát a z csillagba plusz egy, a z-be mínusz bp, meg ide is, akkor megint egy egyenlet alfa bétára, két egyszerű lineáris egyenlet, két ismeretlennel megoldjuk, ez jön ki. Kész. Ez a ominózus 4x4-es mátrix megteszi nekünk a szívességet. Egy megjegyzés. Ugye az z-csillag nem lineáris függvénye az z-nek. Látjuk, hogy ilyen, mivel az z-vel osztunk, ugye ez nem lineáris függvény. Ezen annyira nem lehet meglepődni, mert azért kellett homogén koordinátákat használni, mert kijelentettem, hogy garantáltan nincs olyan affin transformáció, azaz nincs Descartes koordinátákon olyan művelet, ami a origót a végtelenbe viszi. Tehát biztosak lehettünk benne, hogy valamilyen nem linearitás itt megjelenik. Ez így néz ki. Itt ábrázoltam is, tehát hogyha az z a mínusz FP meg a mínusz BP között szaladgál, és alkalmazom ezt a képletet, akkor ugye a mínusz FP-hez mínusz egyet, a mínusz BP-hez plusz egyet fog rendelni, különben pedig hát úgy néz ki, mint egy hiperbola, olyan 1/x-es dolog, tehát ez így szépen lecseng. Ugye a hiperbolának az a sajátossága, hogy itt cudar nagy a meredeksége az elején, aztán úgy nagyon-nagyon ellaposodik. Ami veszélyes, mert mire használjuk mi ezt a z-t, vagy z-csillagot? arra, hogy eldöntsük, hogy melyik pont takarja a másikat. Ki van közelebb a szemhez? Ugyanaz, mint a sugárparaméter sugárkövetésnél. Tehát össze fogjuk hasonlítani az E-csillag értékeket. Ha van két pontunk, ami kamera koordináta rendszerben közel van az első vágósíkhoz, itt az első vágósík, közel vagyunk hozzá, hogy azoknak az E-koordinátáját behelyettesítjük ebbe a mínusz alfa, mínusz béta per Z egyenletbe, akkor kapunk két Z csillagot, mivel ennek a hiperbólának itt a meredeksége jó nagy, az E csillagok jelentősebben különbözni fognak, tehát akár még numerikus precizitási problémák esetén is el tudjuk dönteni, hogy ez a pont, a zöld pont közelebb van a kamerához, mint a sárga pont, mert itt van egy jelentős különbség. Ezzel szemben, amikor a két pont a hátsó vágósíkhoz van közel. Látszik, hogy a zöld pont közelebb van, ugye? Ugyanaz a távolság a kettő között, mint itt kamerakoordináta rendszerben, de behelyettesítjük az ő Z-jüket ebbe, és eltűnik a különbség. Hát tulajdonképpen matematikailag most is van különbség, de számítástechnikailag nem lesz, hogyha ennek a különbsége itt összemérhető a számábrázolás pontosságával. Eltűnik a különbség, tehát nem fog a hardware különbséget, vagy nem tud különbséget tenni két pont között, nem tudja eldönteni, hogy melyik van közelebb. Ezt úgy hívják, hogy Z-fighting. Nekünk ez egy dolgot jelent. Megnézve a meredekséget mitől függ, hát nyilván az első meg a hátsó vágósík távolságától függ. A lényeg az, hogy ezek nem lehetnek nagyon távol, és leginkább ugye az a fontos, hogy az FP per BP arány nem lehet nagyon kicsi. Mert ha nagyon kicsi, akkor hardware nem fog, numerikus pontosság miatt nem fog tudni különbséget tenni a pontok között. Ugye óriási a kísértés, hogy ezt az FP per BP-t kicsivé tesszük, mert ugye ezek vágósík távolságok. Az FP azt mondja meg, hogy a szem előtti régióból mennyit kell elvágni, és akkor persze, amikor a programozó építi az egészet, akkor azt mondja, hogy ez az FP legyen 0,00001, mert nehogy már az első vágósík kidobjon olyan objektumot, ami előttem van. A BP-re meg azt mondja, hogy ez legyen 323 millió, mert nehogy már a vágás kidobjon olyan objektumot, amit látok, de azért nem fogom látni, mert a vágósík mögül került, ezért a vágás kidobta. És akkor mi lesz az eredmény? Az, hogy hülyeséget fogok látni, mert ugye ilyen hatalmas dinamikai tartományon a hardware nem lesz képes eldönteni, hogy ki van előrébb és ki átrébb. Tehát tessék az első vágósíkot olyan messzire tolni, amennyire csak lehet, a hátsó vágósíkot meg olyan közel hozni, amennyire csak lehet. Nyilván a kettőnek azért közre kell fogni azokat az objektumokat, amit szeretnék látni, mert csak azokat fogja a vágás megtartani. Ja, még szünet előtt, akkor azért rakjuk össze ezt a projekciós transformációt. Tehát volt egy könnyű része, a normalizálás, ami kinyitotta a field of view-t 90 fokra. Ugye kamerakoordináta rendszerből indultunk el, akkor normalizáltuk a kamerakoordináta rendszert, és akkor jött ez az izgalmasabb dolog, amelyik a látható tartományt, ezt a csonkagúlát, egy mínusz egy, mínusz egy, mínusz egy, 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 egy sarokpontú kockába vitte át. Ez volt a perspektív transformáció. Ugye mind a kettőhöz kitaláltunk egy 4x4-es mátrixot, ezt a 4x4-es, két 4x4-es mátrixot még össze is lehet szorozni, ezt itt megtettem, ugye az X és az Y skálázás ez csak itt jelenik meg, a perspektív transformációban ez az alfa meg béta nem változik attól, hogy az X-et meg az Y-t skálázzuk. Ugye 0, 0, mínusz 1, 0 pedig adódott a perspektív transformációban. Ha már ilyen szép mátrixunk van, akkor egy pillanatra azért játszunk el vele. Például próbáljuk ki, hogy ez tényleg tudja azt, ami miatt az egészet létrehoztunk, tehát tényleg elviszi a szempozíciót a végtelenbe. Ha ott van fönn a mátrixom, akkor vegyük a szempozíciót, és alkalmazzuk a transformációt, ami egy... Képzeljék el, hogy a hosszú kezem van, és úgy tapogatom a mátrix elemeket, azért majd össze fogjuk tudni szorozni a kettőt. Tehát el tudja elvinni a szempozíciót. Mi a szempozíció? de homogén koordinátákba kell, hát először DK-t koordináták, utána átváltjuk homogén koordinátákkal, a szempozíció az origó, tehát 0, 0, 0 DK-t koordinátákba, a homogén koordinátára való váltás 1. Matrix, matrix vektorszózás, nullászor, 1 per, tangens, hát az 0, meg 0-szor 0, meg 0-szor 0, meg egyszer 0, az 0. Aztán 0-szor 0, meg 0-szor 1 per tangens, meg 0-szor 0, meg egyszer 0, meg mindig 0. A harmadik 0-szor 0, meg 0-szor 0, meg 0-szor mínusz FP plusz BP mínusz BP mínusz FP, ez még mindig 0, meg egyszer ez a mínusz, hát ez megmarad. Mínusz kétszer FP BP per BP mínusz FP. Aztán 0-szor 0, meg 0-szor 0, meg 0-szor mínusz 1, meg egyszer 0, ez is 0. Ez lett az eredmény. Mi ez? Negyedik homogén koordináta 0. Ez egy ideális pont. Tényleg a végtelenben van. Honnan, hogy lehet értelmezni általában egy homogén koordinátát? Az első három koordináta az egy irány, a negyedik koordináta pedig egy reciprok vagy inverz jellegű skálázás, ami azt fejezi ki, hogy az első három érték, mint Descartes koordinátájú ponthoz képest mennyivel többet vagy kevesebbet kell sétálni. Ugye a nulla azt jelenti, hogy végtelenszer többet kell sétálni. De az első három még mindig megmondja az irányt, milyennek az iránya. Hát ez ugye ugyanaz az irány, mint a nulla, nulla, egy, vagy a nulla, nulla, mínusz egy. Ez pedig a z iránya. Tehát valóban a Z-tengely végén csücsülő ideális pontba került a szem, vagy a mínusz Z-tengely végén csücsülő ideális pontba került a szem. Ez ugyanaz. Ugye egyenes, amit a kör topológiailag. Mindegy, hogy abba az irányba megyek el végtelen, abba az irányba megyek el végtelen, ugyanahoz a ponthoz jutok. Még egyébként azt is tudjuk, hogy jó, nézzünk akkor mondjuk egy példát, tehát hogy a kamera koordináta rendszerben van egy pontom, x, c, y, c, z, t. Például itt a jelenlevők mind-mind egy x, c, y, c, z, c, kamera koordináta hármasan rendelkezek az én szememben. Ugye a transformációt megcsináljuk, az homogén koordináta, ra való váltás, meg 4x4-es mátrixozás, és előáll az eredmény most, ez nem affin transformáció, nem 0001 van itt, előáll az eredmény úgy, hogy a negyedik homogén koordináta nem lesz egyes. Nem lesz egyes, mennyi lesz? Hát látjuk, hogy a negyedik érték xc-szer 0, yc-szer 0, zc-szer mínusz 1, meg egyszer 0, a negyedik h érték az mínusz zc lesz. Tehát így lineáris művelet egy mátrixozással mindenki kapott az én szemembe egy homogén koordináta négyest. Hogyha az ő magasságára vagy a nagyságára vagyunk kíváncsiak Descartes koordinátákban, akkor el kell végezni a homogén osztást. Ugye a homogén koordináták jelentése az, hogy az első három helyen Descartes koordináták állnak valahányszor, és a negyedik meg megmondja, hogy hányszor. Valódi Descartes koordinátákhoz az első három helyen levő értéket el kell osztani a negyedikkel. Tehát, hogyha az ő homogén koordinátás magasságuk yh, akkor a valódi magasságuk yh-szor h lesz, azaz az ő méretüket a közöttünk levő távolsággal, ezzel az EC-vel szépen osztottuk. Erre utaltam múltkor, hogy az utolsó sorba ülők sokkal kisebbnek látszanak, mint az első sorba ülők. Ez a perspektív torzítás itt jelenik meg. Ott jelenik meg, amikor homogén koordinátákat visszaváltjuk Descartes koordinátákkal. Na jó, még ezt szünet előtt. Ugye azt ígértem, hogy 16 számról fogunk beszélni 30-40 percet, hát ez úgy nagyjából teljesült is. a program, amit ebből az egészből tudni kell, az itt nem tudni kell, hanem amit használni kell, ugye a háromdimenziós kamera, ugye a háromdimenziós kameránk leíró adatai, hol van a szem, világkoordináta rendszerben, ugye a vevé erre utal, kamerát világkoordináta rendszerbe helyezzük el, hol van a ablaknak a középpontja, ez a luket, mi a preferált függőleges irány, amiből egyébként Gram-Schmidt ortogonalizációval ugyanaz jön itt elő, amit ugye megbeszéltünk. Tehát amiből a kamera beállítás csak azt a komponens fogja felhasználni, amelyik merőleges a nézet irányra, tehát a A és a luket közötti irányra. Ugye ezeket egyébként úgy hívják, hogy külső paraméterek, vagy extrinsic paraméter, mert ez ugye a való életben azt jelenti, hogy hova teszem le a kamerát, és hogyan orientálom. A további paraméterek, a belső vagy intrinsic paraméterek, amik a kamerában benne vannak, tehát például mi a fókusztávolság, vagy a filmnek mi a szélesség, magasság aránya, ezeket nem nagyon lehet ugye olyan egyszerűen megváltoztatni. Mit kell tudnunk egy kameráról a képszintézisben? Hát egy mátrixot kell tudnunk. Ezt a mátrixot általában két mátrixként szoktuk fölírni, egy view, meg egy projection transformációként, amit egyébként a végén úgy is össze fogok szorozni, meg még a modellezéssel is össze fogom szorozni. Ugye a view, mint 4x4-es mátrix, a világot átviszi kamerakoordináta rendszerbe, azt pedig láttuk, hogy úgy kell, hogy kezdünk egy eltolással, amely eltolás eltolja a szemet az origóba, és egy orientációváltással, aminek kitaláltuk ezt a 4x4-es mátrixát, amelyben ugye a U, V, VV, egységvektorok, most ez az UV-nek semmi köze nincsen a textúrázáshoz, UV, VV, egységvektorok szerepelnek, ugye az U a jobb irányt, a V a függőleges irányt, a VV pedig a nézeti irány mínusz egyszeresét jelenti, és ezek tűnnek föl oszlopokban, azért oszlopokban, mert ez már invertálva van, ugye sorokban kellene föltűnni, de az inverz éppen oszlopokat járt belőle. És ezt a kettőt szépen összeszorozzuk. Tehát ez a V, a P, projekciós mátrix pedig itt van, kiszenvedtük, hát ezt a 16 paramétert szépen belegyömözköltem egy 4x4-es mátrixba. Na jó, tartsunk szünetet.
Jó, foglaljanak helyet, kérem.
Hát programozzuk akkor le, amit idáig csináltunk. Ugye a CPU-n összeraktunk mátrixokat, modellezési transformációs mátrixot, hát tipikusan úgy, hogy skálázásnak a 4x4-es mátrixa szorozva a elforgatásnak a 4x4-es mátrixával, szorozva eltolásnak a 4x4-es mátrixával, és akkor ez az objektumot átvitte az ő világbeli helyére. Aztán a kamera transformációhoz tartozó mátrixokat is megvalósítottuk itt. Igazából két mátrixról van szó, a view-ról, meg a projekciós mátrixról. Levezettük, hogy kell ezeket kiszámolni, és akkor le is implementáltuk, hogy egyelőre a CPU-n ezek a 4x4-es mátrixok előállíthatók. Ugye magát a transformációt, az persze a GPU-val fogjuk megcsináltatni, hogy a GPU megkapja a transformációs mátrixokat, és ahogy jönnek be az objektumok csúcspontjai, azokra mindegyikre alkalmazva. Akkor nézzük először, ez a rózsaszín a CPU, a zöld a Vertex Shader program lesz, hogy ezek ketten hogy fognak együttműködni. Tehát a CPU feladata a mátrixoknak a kiszámítása, és a GPU-ra való áttolása nyilván uniform változóként. Ugye a transformációs mátrixok uniform változók, mert egy objektum összes csúcspontjára ugyanazok, nem változik az értékük csúcspontról csúcspontra. Egy objektumot egy eltolással tolunk el, vagy egy elforgatással tolunk el, vagy egy skálázásnak vetjük alá. Jó, tehát a modellezési transformáció általában a skálázásból áll. Emlékszünk a scale függvényünkre? A scale függvényünk itt van. Itt van. Mi megkapja a skálázás három paraméterét, és előállít egy 4x4-es mátrixot, úgyhogy a diagonálban szerepel a három skalár, és a diagonálon kívüli elemek, vagy a negyedik diagonál elem egy, a diagonálon kívüli elemek meg nullák, ugye a translate az látható egy az egybe, a rotétet meg hát úgyis Rodriguez formula alapján implementálni lehet. Tehát ebből most már építkezni fogunk. Tehát skálázzuk, kapunk egy 4x4-es mátrixot, aztán Rodriguez formula alapján implementált rotét függvény, megint egy 4x4-es mátrixot ad vissza, amely egy tengely körül adott szöggel elforgat, akkor a két 4x4-es mátrixot össze lehet szorozni, hogy operátor overloaddal megcsináltuk azt, hogy két 4x4-es mátrix konkatenálódhasson, és még az eredményt el is toljuk, ezt a 4x4-es mátrixot is láttuk. Ez is hozzá konkatenálódik az egészhez. Ez lesz a modellezési transformáció. Nekünk kell ennek a transformációnak az inverze is, ugyanis a normál vektort kiegészítve egy negyedik értékkel, pedig a modellezési transformáció inverzével kell eltolni. Illetve inverzével kell átvinni világkoordináta rendszerbe. Az egy hát tulajdonképpen működő megoldás lehet, hogy akkor ezt a 4x4-es mátrixot megpróbáljuk brutális erő módszerével invertálni, de hát azt ígértem korábban, hogy invertálni ugyan fogunk, de a geometriai tartalom miatt megszabadítjuk magunkat az általános inverz nehézségeitől. Hát éppen azért építettem föl a modellezési transformációt elemi transformációkból, mert az elemi transformációkat könnyű invertálni. Ugye a objektumot skáláztam, elforgattam, eltoltam, az inverz ennek a visszacsinálása, visszatolom, tehát a negatív eltolásvektort alkalmazom, visszaforgatom, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a tengely, csak az elforgatási szög mínusz egyszeresét használjuk, és visszazsugorítom, ami azt jelenti, hogy a skálázó faktorok reciprokát használjuk. És visszafelé elkövetett sorrendbe. Ugye? Növesztés, forgatás, eltolás, visszatolás, visszaforgatás, visszaskálázás. Tehát az inverz az ennyi. Translate negatívval, rotate, ugye a szög mínusz, a tengely marad, skálázás reciprokokkal. A pontunkat át kell vinni mindig a referencia helyzetből egy mátrixozással normalizált eszköz koordináta rendszerbe, ugye a GL positionbe ezt az értéket kell beírni, mert majd a hardware fix része ezen, hát azon feltételezés szerint fog vágni, hogy a pontunk tényleg ebben a koordináta rendszerben van. Ugye ez a művelet, Model View Projection vagy MVP transformáció, akkor magába foglalja a modellezést, referencia helyzetből világba, a kameratranszformációt világból kamerakoordináta rendszerbe, és a projekciós transformációt kamerakoordináta rendszerből normalizált eszköz koordináta rendszerbe. Ezeket a mátrixokat átadjuk a GPU-nak, ugye a set uniform függvény használható erre, ezt is megcsináltuk, itt van, piros. Ugye minden mátrixnak van egy set uniformja, melyik shader program uniform változójáról van szó. Második paramétere az, hogy ezt a uniform változót a GPU programban hogy hívjuk. Ugye akármilyen eltérő névvel is illethetjük ahhoz képest, hogy a CPU-n milyen névvel hivatkoztunk rá. Ez két teljesen különböző processzor, két teljesen különböző program, még más nyelven is megírt program, tehát a változó neveknek nem kell kapcsolatban állniuk egymással. Ugye a név alapján lekérdezzük, hogy ez hányadik uniform változó, és akkor az azonosító szám, ez a location alapján meg lehet változtatni a uniform változó GPU-n levő értékét, ugye GL Uniform Matrix 4, 4x4-es matrix floatokkal és indirekt címzéssel, azaz a matrix kezdő címét adjuk át, nem pedig a 16 paramétert. És ez raw major olyan, ahogy a kétdimenziós mátrixokat, a C, C++, meg ezeknek a rokonai tárolják. Jó, tehát akkor A Vertex Shader programban lesznek a uniform változók, hogy M, modellezési transformációnak az inverze és az MVP, itt pedig szépen akkor értéket is adunk ezeknek a uniform változóknak, a CPU oldaláról is. És akkor jön a rajzolás, ja, VAU, az objektum már ott csücsül a GPU-n, bindoljuk, meg közöljük, hogy akkor melyik VAU-t kell fölrajzolni, és a draw erase, akkor a VAU-ban tárolt pontok végig mennek a csővezetéken, és minden három pontból születik egy háromszög. Ugye a VAU-ban levő pontok, emlékszünk rá, három bemeneti regiszterbe másolódnak át a Vertex Shader számára, a nullásba, az egyesbe és a kettesbe. Most egyelőre csak a nullás és az egyessel foglalkozok, ugye a kettes az a textúrázáshoz kell majd. Tehát a nullás regiszterben feltételezem, hogy benne van a kapott pont, három Descartes koordinátája referenciahelyzetben, így töltöttük ki, ugye emlékszünk rá, tehát a kettőnek szinkronba kell lennie, tehát amit berakok az egyik oldalról, azt tudom kivenni a másik oldalról, hogy nem lehet ezt lóugrásban. A nullásba tettük be a pozíciót, az egyesbe tettük be a normál vektort, itt pedig ugye így ezzel az értelmezéssel szedem elő az értékeket. Ezek VEC3-ak, mikor ugye a bementi regiszter VEC4, tehát ugye a negyedik értékkel nem foglalkozok. Ja, mit kell csinálni? Hát a referencia helyzetből el kell transformálni a pontot normalizált eszközkoordináta rendszerbe, Descartes koordinátát kiegészítjük egy egyessel, homogén koordinátával válik, azaz VEC4-jé, és összeszorozzuk egy 4x4-es mátrixszal, ugye ez egy elemi gépi utasítás a GPU-n, és előáll egy VEC4, homogén koordinátákban a pontunk átment normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Innen majd a fix műveleti hardware fog ezzel foglalatoskodni, például vág, ugye? Aztán majd átváltja a homogén koordinátákat Descartes koordinátákká. Aztán főskálázza a -1, -1, -1, -1, -1 tartományt úgy, hogy az fizikai képernyő koordináta rendszer legyen, és utána a fizikai képernyő koordináta rendszerbe pedig megkeresi azokat a pixeleket, amik a primitív főrajzolásához kellenek. Tehát egyelőre csak ott tartunk, hogy áttransformáltuk normalizált eszközkoordináta rendszerbe, és ugye a ponthoz tartozó tulajdonságokkal is műveleteket végezhetünk. Tehát például most ebben az egyszerű példában tételezzük föl, hogy a normál vektor meg az anyagtulajdonságok alapján a háromszög csúcsaiban számolunk valamilyen szint, és az a szín lesz majd a csúcspontnak a továbbiak során alkalmazott tulajdonsága. Például előbb-utóbb ebből pixel szín is lesz. Ugye az árnyalási képlethez azt kell tudnunk, hogy a pontunk és a fényforrások meg a kamera egymáshoz képest hogy helyezkedik el, és mi a felületnek a normál vektora. Hát először is kell a normál vektor, akkor abban a koordináta rendszerben, ahol vizsgálódunk. Egy nagyon lényeges dolog. Melyik koordináta rendszerben lehet az illuminációt kiszámolni? Ha van egy pár koordináta rendszerünk idáig, ugye meglátogattunk egy párat, melyikbe fogjuk azt a számítást elvégezni, hogyha jön a fény a fényforrásból, és ennek meg van valamilyen diffúz visszaverődési tényezője, megfelületi normálisra, akkor mit fog a szem látni? Hát csak olyan koordináta rendszer jó, amelyben ezek az információk megvannak. Tehát például hol van a fényforrás, hol van a kamera. Modellezési koordináta rendszerben még ez az információ nincs meg, mert minden objektumnak saját modellezési koordináta rendszere van. A világ az, ahol először az objektumok találkoznak a fényforrással meg a kamerával. Tehát az első, legtermészetesebb koordináta rendszer az illumináció számítása a világ koordináta rendszer. Késleltethetjük a számítást kamera koordináta rendszerig? Késleltethetjük a számítást normalizált kamera koordináta rendszerig, vagy normalizált eszköz koordináta rendszerig? Hát az első kérdés az a válasz, hogy igen, a többire az, hogy nem. A világ koordináta rendszerből, kamera koordináta rendszerből átlépés az egy eltolás, elforgatás, egybevágósági transformáció. Ugye az illuminációs képletben mi szerepel? Szögek, távolságok. Tehát ha valamilyen szög érvényes világkoordináta rendszerben, meg valamilyen távolság, az egybevágóság miatt ugyanezek a szögek, meg távolságok tűnnek föl kamerakoordináta rendszerben is. De innentől már nem egybevágósági transformációkat használok, normalizálás. Akármi volt a kamerának a látószöge, utána 90 fok lett. Hát nyilván nem maradnak meg a szögek. Ha megmaradnának, akkor nem tudtuk volna megváltoztatni. Tehát illumináció csak világ vagy kamera koordináta rendszerbe lehet számolni, hát mi világ koordináta rendszerbe fogunk. De viszont akkor oda kell transformálni a normál vektort, ugye a normál vektort úgy transformáljuk, hogy az inverz modellezési transformációt alkalmazzuk, és a normál vektor oszlopvektor. És ugye ki kell egészíteni valamilyen negyedik értékkel, hogyha ez egy affin transformáció, akkor tök mindegy, hogy mi a negyedik érték, hát akkor, hogyha tök mindegy, akkor legyen nulla. Ez oszlopvektor, hogyha valamilyen ok miatt vele is sorvektorként kéne bánni, akkor persze az inverz mátrixot még transponálni is kell. És akkor van valamilyen illuminációs függvényem, ami tudja azt, hogy hol van a pont, hol vannak a fényforrások, hol van a kamera, megadjuk azt is, hogy akkor ebben a pontban mi a felületi normális, és ez kiszámol egy szint. A szín az egy kimeneti változó lesz, ami megy a ponttal a fix műveleti lépések során. Jó. Ugye a csővezetékben itt tartunk, tehát elvégeztük a model view perspektív vagy projekciós transformációt a objektumaink csúcspontján, és tehát ebben a koordináta rendszerben vagyunk, aztán majd jön a viewport transformáció, a -1, -1, -1-et fizikai képernyő koordinátákká váltja át, majd ugye a takarási láthatóság számítás, vetítés, ami persze megint triviális ebben a koordináta rendszerben, megy XYZ pontnak a vetülete XY, és végül ugye áramszögeknek a belsejének a kitöltése. Valahol vágni kell. Ugye vágni kell, el kell távolítani azokat az objektumokat, akik például a kamera mögött vannak, vagy pedig az ablak fölött, alatt, túlságosan jobbra, túlságosan balra, mert azok úgysem vetülhetnek rá a kamerára, nem kéne azokkal feleslegesen foglalatoskodni. Melyik koordináta rendszerbe vágunk? Hát megint legalább világkoordináta rendszerig el kell menni, mert ott találkozunk először a kamerával. Hát elvileg vághatnánk világkoordináta rendszerbe is, akkor ugye a vágási tartomány egy ilyen általános csonka gúla, ami viszonylag bonyolult. Ennél már egyszerűbb, hogyha a kamera koordináta rendszerbe vágunk, mert akkor legalább ez a csonka gúla olyan, hogy az alapja meg a teteje az merőleges az E-tengellyel. De még egyszerűbbé válik a vágás, hogyha egy olyan koordináta rendszerbe vágunk, ahol ez a látható tartomány egy kocka. -1, -1, -1, -1, 1. Ugye két dimenzióban is ezt csináltuk. Ugye a GPU ezért találta ki a clipping space, ezt a normalizált eszközkoordináta rendszert, hogy a vágás a lehető legegyszerűbb legyen, és a lehetőleg mindentől független legyen. Tehát szinkron sorrendi hálózatot lehessen építeni rá, aminek nincsenek bemeneti paraméterei azon túl, hogy akkor a háromszögnek mi a három csúcsa. Hát józan ember hol vág? Józan ember itt vág. Na de. A dolog nem ennyire egyszerű. Mert a vágást nem lehet, ebben a koordináta rendszerben fogunk vágni, de nem lehet késleltetni odáig, hogy a pontjaim Descartes koordináta rendszerben, normalizált eszközkoordináta rendszerben legyenek. Mi a probléma? A probléma a projektív geometriából adódik. Ugye emlékezzünk vissza, hogy a projektív geometriában egy egyenes olyan, mint egy kör. Van két pontja, és akkor elindulok az egyenesen abba az irányba, megyek, mendegélek, végtelen távol megfogom a ideális pontját, másik irányban is ugyanaz az ideális ponthoz jutok, az ideális pont így módon szépen összeragasztja az egyenesnek a két végét. Az egyenes így körbe járhat. Ugye, hogy fogok transformálni? Homogén lineáris transformációnak köszönhetően, meg annak olyan tulajdonságának köszönhetően, hogy szakasz-szakaszba háromszögbe megy át. Nyilván a szakasznak a két végpontját fogom transformálni, a háromszögnek meg a három csúcsát fogom transformálni, aztán a transformált pontokat pedig szépen összekötöm. A baj az, hogyha ilyen egyenesekkel, vagy ennek megfelelő háromszögekkel dolgozunk, akkor ez nem lesz egyértelmű, mert ahogy egy körön is két pont nem azonosít egyértelműen egy körívet, projektív geometriában két pont nem azonosít egyértelműen egy szakaszt. Nem azonosít, mert kettő szakasz képzelhető el. Ez, meg ez. Ez utóbbit úgy hívnánk, ugye euklidészi geometriából nézve, hogy ez egy két fél egyenes, de hát projektív geometriában persze ez is ugyanilyen szakasz. Tehát ha gondatlanul járunk el, akkor a szakaszaink kifordulhatnak egymásból, a háromszögeink hasonlóképpen kifordulhatnak egymásból. Azaz előfordulhat, hogy voltak éppen ez az eredmény, de ezt állítom elő helyette, vagy pedig fordítva. Csináljuk a következőt. Ugye a szakasz két pont konvex kombinációja. Ugye egy pont homogén koordináta négyesben, hogy x1, y1, z1, h1, másik x2, y2, z2, a2. Konvex kombináció azt jelenti, hogy ezt megszorozzuk t-vel, a másikat meg megszorozzuk 1-t-vel és összeadjuk, és a t ettől konvex csak a 0-1 tartományban szaladgálhat. Tehát ugye azok a súlytényezők, amiket felhasználok a két homogén négyesben, ezek nem negatívak. Szeretném megkülönböztetni ezt a szakaszt, meg ezt a szakaszt, hogy egyértelmű legyen. Ugye idáig azt mondtuk, hogy egy homogén koordináta négyes, az attól homogén koordináta, hogy jogom van mind a négy számot megszorozni 10-el, 20-al, mínusz 100-al, attól még ugyanaz a pont. Azért, hogy különbséget tudjunk tenni e között a két eset között, a konvex kombináció után korlátozzuk ebbéli jogunkat, és azt mondjuk, hogy nincs jogom negatív számmal megszorozni mind a négyet, mert a negatív számmal való megszorzás éppen ehhez a kifordulásoz vezet. Képzeljük el, hogy ezt a HT-t, negyedik homogén koordinátát ábrázolom a T konvex kombinációs paraméter függvényében, tehát itt a nulla, itt az egy, és akkor két végponton van, ugye a H1 meg a H2, hogyha alkalmazzuk azt a képletet, a H1-szer T meg H2-ször 1-T, akkor gyakorlatilag a kettő között ez a H függvény így fog változni. Ami mit jelent abban az esetben, hogyha a H1, H2 mind a kettő pozitív? Ez azt jelenti, hogy a kettő között semmiképpen nem vehet föl a HT nulla értéket. Mi van akkor, hogyha H1, H2 mind a kettő negatív, akkor megint nem vehet föl nulla értéket. Na de hogyha például a H2 negatív, a H1 meg pozitív, akkor viszont garantált az, hogy lesz olyan T csillag a kettő a 0-1-ben, amelynél a H nulla, azaz egy ideális pontot jelenítünk meg. Azaz, úgy fogjuk megkülönböztetni ezt a két esetet, hogyha a két végpont negyedik homogén koordinátája azonos előjelű, akkor a konvex kombináció miatt biztosan csak olyan pontjaim keletkezhetnek, ahol a H nem lehet nulla, tehát erről van szó. Ha pedig a H1, H2 eltérő előjelű, akkor a konvex kombináció garantáltan elő fog állítani olyan pillanatot, amikor is a H nulla, ugye az ideális pontnak felel meg, tehát ezt a szakaszt jelöltem ki a megfelelő egyenlettel. Jó, egy kis extra információt vittem be azzal, hogy most azonos előjelűek, vagy különböző előjelűek a végpontok. Tehát amikor a Descartes koordinátákat a dolog legelején itt homogén koordinátákká váltom, akkor betartom ezt a szabályt, tehát semmiképpen nem játszom el, hogy itt mínusz vertex post, itt pedig mínusz egyet írok, a következőben pedig plusz egyet, mert ez kifordítaná a szakaszt. Tehát amikor a dolog indul, akkor mindig plusz egyet teszek hozzá. Tehát megvan ez a konzisztencia. És a transformációk persze végig megtartják ezt a konzisztenciát, ami azt jelenti, hogy ha elvégzem ezt a transformációt, és akkor kapok két végpontot, két homogén négyest, ha a két homogén négyesnél a H koordináták ugyanolyan előjelűek, akkor erről a szakaszról van szó, hogyha eltérő előjelűek, akkor erről a két fél egyenesről van szó. Jó? Benne van ez az információ. Igen, ám benne van a homogén koordinátákban, de hogyha elvégzem a homogén osztást, azaz az első három koordinátát elosztom a negyedikkel, akkor a homogén osztás után a negyedik homogén koordináta garantáltan egy lesz, elvesztettem azt az információt, hogy azok eredetileg azonos előjelűek voltak, vagy különbözőek. Ezért a vágást nem lehet halogatni a homogén osztás utára. Mert akkor már nincsen meg az az információ, hogy én most igazából ezt vágom, vagy ezt vágom. Tehát a megoldás a következő. Normalizált eszközkoordináta rendszerbe vágunk, de nem DK-t koordinátákra találjuk ki, vagy általánosítjuk a vágási algoritmus, hanem direkt módon még homogén koordinátákba dolgozunk. Ugye ehhez ki kéne találni, hogy mik a vágási feltételek normalizált eszközkoordináta rendszerbe homogén koordinátákra. Descartes koordinátákban tudjuk, hogy az XYZ-nek mínusz egy közé kell esnie. Ugye azt is tudjuk, hogy a XYZ Descartes koordináták milyen kapcsolatban állnak a homogén koordinátákkal, ugye ez a homogén osztás, XH per A, YA per A, ZA per A, tehát akkor ezeknek az arányoknak kell mínusz egybe lennie. Ja, óriási a kísértés arra, hogy itt az egyenlőség rendszerben szerepel XH per H, meg YA per H, meg ZA per H, hogy akkor szorozzuk át az egyenlőtlenségeket H-val. És akkor nem kell osztani. Na de egy egyenlőtlenség rendszert nem lehet megszorozni egy ismeretlen paraméterrel, ugyanis hogy egy egyenlőtlenséget megszorozunk egy negatív számmal, akkor a kacsacsőrnek módosulnia kell. Ha pedig az egy változó, aminek nem ismerem az értékét, akkor nem tudom megmondani, hogy most változnia kell a csőrnek, vagy nem. Tehát általában olyan nincsen, hogy akkor egy ilyen egyenlőtlenség rendszerben csak ugye a H-val átszorozgatunk. Most viszont nekünk mégis van, mert hozzávehetek, és mindjárt megmutatom, hogy miért egy extra feltételt, hogy ez a H nagyobb nulla. Azért, mert mi is nekünk a H? A H a kamerakoordináta rendszerbeli mínusz Z. Ugye én kamerakoordináta rendszerben a mínusz Z irányban nézek, tehát a H nagyobb nulla feltétel, ez azt jelenti, hogy csak azok a pontok érdekesek számomra, amik előttem vannak. Hát mögöttem vannak, azok tényleg nem érdekesek, mert úgyse látom. Tehát egy plusz feltétel a vágáshoz, hogy H legyen nulla, nagyobb, mint nulla. Hát, hogyha H nagyobb, mint nulla, akkor tényleg átszorozhatom az egyenlőtlenség rendszert, és ezt kapom. És hogyha átszoroztam, akkor már el is felejthetem a H nagyobb nullát, mert H csak akkor nagyobb, mint a mínusz H, hogyha tényleg H pozitív. Tehát implicite tartalmazva. Tehát ez a hat feltétel, amit ellenőriznem kell homogén koordinátákra ahhoz, hogy egy pont megtartandónak minősüljön. Ugye nem csak pontot kell vágni, hanem szakaszt is, meg sokszöget is. Ugye a sokszögnél az élekre csináljuk meg ugyanazt az algoritmust, tehát igazából most elég egy szakaszra megnézni, hogy a korábban megismert vágó algoritmust hogyan kell módosítani ahhoz, hogy az homogén koordinátákra működjön. Nézzük ugye a hat feltételből ezt az egyet, xh kisebb, mint h. Ugye ez egy síkra való vágás, a XH egyenlő H síkra való vágás. Ugye az egyik oldal a jó oldal, ahol az XH kisebb, mint H, a másik oldal a rossz oldal, ahol ez a feltétel nem teljesül. Azt kell ellenőrizni, hogy a szakasz két végpontja teljesíti ezt a feltételt, vagy sem. Ha mind a kettő teljesíti ezt a feltételt, akkor a szakasz megtartandó. Hogyha semmelyik nem teljesíti, a szakasz teljes egészében eldobandó. Ha pedig az egyik teljesíti, a másik nem teljesíti, akkor kell a szakasz és a sík meccését kiszámolni, és a meccés pontra cserélni a rossz oldalon levőt. Ez az elv ugyanaz, mint két dimenzióban. A különbség csak az, hogy a sík egyenlete most homogén koordinátákban adott, és a szakasz egyenlete is homogén koordinátákban adott. Ezt mindenki látja, hogy H egyenlő XH az egy sík. Ugye Descartes koordinátákban a sík egyenlete így nézne ki, AX, meg BY, meg CZ, meg D, egyenlő nulla. Tehát ami ilyen egyenletű a sík, de homogén koordinátákban ő XH per H, ő YH per H, ő meg ZH per H, szorozzuk meg mind a két oldalt H-val, tehát homogén koordinátákban, ami ilyen egyenletű, az egy sík, egy homogén lineáris egyenlet. Ilyen egyenletű a H egyenlő XH? Hát igen, hogy az A egyenlő 1, a B 0, a C az 0, a D pedig mínusz 1. Ez XH mínusz H egyenlő 0, azaz H egyenlő XH. Tehát az tényleg egy sík. Tehát akkor vesszük a sík egyenletét, meg vesszük a szakasz egyenletét, a szakasz két végpontjának konvex kombinációja, tehát az egyik homogén koordináta 4-es, másik homogén koordináta 4-es, egyiket 1 mínusz t-vel, a másikat t-vel szorozzuk, a metréspont az mind a kettő rajta van, tehát összefogjuk a két egyenletet egyé, tehát innen ugye H egyenlőnek XH-nak, XH-val kell egyenlőnek lennie, tehát ezt a kettőt egyenlővé tesszük. Mind a kettőben szerepel a T, az az egyetlen egy ismeretlen változó, ugye a T-t akkor ki lehet fejezni, hogyha a T kifejeződik, akkor vissza lehet helyettesíteni ebbe a négy egyenletbe, és akkor megkapom a metszéspont négy homogén koordinátáját. Hát ennyi a vágás homogén koordináták. Ugye, ha már a vágást megcsináltuk, akkor a vágás után garantáltan nem lehet senki, aki az ideális ponton van, tehát a vágás után a homogén koordinátákat nyugodtan vissza lehet váltani Descartes koordinátákká, mert a kifordulási probléma nem merülhet föl. Aztán, ha vissza vannak váltva Descartes koordinátákká, akkor a viewport transformáció már viszonylag triviális, ugye a mínusz egy egyet le kell képezni a viewportra, XY-ban az Z-t, pedig mínusz egy egyből át kell vinni 0-1-be. És képernyő koordinátarendszerben vagyunk. Az egész cuccot idáig, transformációs láncot azért csináltuk, hogy képernyő koordinátarendszerben oldhassuk meg a láthatósági feladatot. Ne pedig világkoordináta rendszerben úgy, ahogy a sugárkövetést tenni. Azért, mert ebben a koordináta rendszerben remélhetőleg az egész dolog egyszerű. Képernyő koordináta rendszerben a sugarak egymással és az étengellyel párhuzamosak, a látható tartomány Z-ben 0-1, és a sugarak XY koordinátája egy az egyben megegyezik azon pixel XY koordinátájával, amin ő átmegy. Tehát ezzel a feltétellel, vagy ezzel a tudással kezdhetünk neki a láthatósági algoritmusok kidolgozásának. Nem kell ugye azt az általános esetet megoldani, amit a sugárkövetés megold, hogy egy általános pontból és általános irányból induló sugárral kell elmetszeni a objektumokat. Kihasználhatjuk, és ki is fogjuk használni, hogy a sugarak ilyen speciális elrendezésűek. Sokféle láthatósági algoritmus létezik, mi igazából ebből egy fél algoritmust fogunk megismerni, meg egy teljes algoritmust, de azért még mielőtt ebbe a másfél algoritmusba belekezdenék, csoportosítsuk ezt a másfél algoritmust, mert ezen kívül még számtalan más létezik, és abban az esetben van értelme ennek a csoportosításnak. Szóval két nagy kategóriát szoktak megkülönböztetni, objektumtér algoritmust, meg képtér algoritmust. Az objektumtér algoritmusnál ugye háromszögeink vannak, a láthatóságot a végső kép felbontásától függetlenül állapítjuk meg, azaz kiindulunk a háromszögekből, és hogy a háromszögnek van olyan része, ami nem látható, azt kifűrészeljük belőle geometriai pontossággal. Ugye a láthatósági algoritmus végén még mindig háromszögeink vannak, háromszög darabjaink vannak, azok, amik a képernyőn föltűnhetnek. A képtér algoritmusok ezzel szemben
kihasználják azt, hogy hát bizony a kép, amit előállítunk, az véges fölbontású. Tehát nincs sok értelme egy pixelen belül azon tipródni, hogy akkor a pixel különböző pontjaiban mi látszik. Hanem elég a pixelből egy pontot kiválasztani, mondjuk a közepét, és azt megvizsgálni, hogy akkor a közepen mi tűnik föl. Ugye a sugárkövetés is ilyen volt. És akkor az egyes pixeleken megyünk végig, és minden pixelnél csak a középpontra vizsgáljuk meg, hogy akkor az a sugár mit lát. És hát ugye ezzel a egyetlen egy diszkrét válasszal a teljes pixelre választ adunk. Most már ugye nagyon kevés idő van, nem mennék részleteibe ennek a két algoritmusnak, csak hogy miről lesz szó. Egy objektum tér algoritmus, ami fél megoldás csak, mert csak abban az esetben oldja meg a teljes feladatot, hogy egyetlen egy konvex alakzaton van. Egyéb esetben pedig a nem látható felületeknek egy részétől megszabadít, de nem szabadít meg az összestől. Ettől függetlenül mindig érdemes használni, mert nagyon egyszerű, és a hardware is használja. Az a alapötlete, hogy ha megfelelően orientáljuk a háromszögeket, megfelelő sorrendbe soroljuk azokat föl, és a háromszögek valóban háromdimenziós testeket fognak körbe, akkor azok alapján, hogy milyen sorrendbe tűnik föl a három csúcspontja, a néző szempontjából el lehet dönteni, hogy ennek a lapnak az első lapját látom, az, ami tényleg látható. Tehát, hogyha például óramutató járásával megegyező sorrendben látom a csúcsokat, mert hogyha megfordítom, akkor ez a körüljárási sorrend megváltozik. Tehát, hogyha azt tapasztalom, hogy óramutató járásával ellentétes sorrendben tűnnek föl mondjuk a háromszög csúcspontjai, akkor én a hátsó lapját látom, azt, amivel ő hozzá van ragasztva ez az objektumhoz, maga az objektum takarja ezt tőle. Tehát egy egyszerű sorrend vizsgálat alapján a hátsó lapoktól meg lehet szabadulni. Na jó, hát akkor minden folytatódik. Majd köszönöm a figyelmet.